Jó. Figyeljetek, múlt vasárnap a változásról volt szó, és így a szívemen van, hogy folytassuk ezt a témát a változással kapcsolatosan, és a szívemen van, hogy így egy rendhagyó üzenettel készültem. Azért rendhagyó, mert most jobban is szeretnék a saját gyülekezeti családunkra fókuszálni és összpontosítani. És így most nem csak úgy általánosságban így a változásról beszélni, hanem változásról így a mi gyülekezeti családunk életében. És így változtatásokra és változásokról. És ebben én szeretnék, amennyire tudok nyíltan beszélni, amennyire tudok így őszinte lenni veletek, és ugyanakkor bátorító és buzdító is egyben azzal kapcsolatosan, amik így a szívemen vannak, és Isten a szívemre helyezett. Jó? És a 23. Zsoltár első két versét szeretném így felolvasni, és onnan szeretnék kiindulni, a 23. Zsoltárból. És úgy kezdődik, vagy úgy indít, megkeresem, tudom, hogy indítja, de azért megkeresem. Jó? Az úgy indít, hogy az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm. Füves legelőkön nyugtat engem, és csendes vizekhez terelget engem. Úgyhogy mennyei atyánk, csak így köszönjük mindazt, aki te vagy számunkra. És te köszönjük azt, hogy kijelentetted magad nekünk, hogy megismerhetünk téged, hogy most is közösségbe lehetünk veled. Hogy így a te tervedben, amiben ott van a változás, ott van a veled való kapcsolat, a veled való közösség, a te vezetésed. És köszönjük, hogy rád nézhetünk ma este, és azért imádkozom, hogy mindannyian így el tudjunk fogadni te tőled ma. És te vezesd a te népedet, ezt a gyülekezetet, te egyengesd bennünket, egyengesd az utunkat. Te szólíts meg bennünket, és dicsőíts meg a nevedet ma, ahogy itt együtt vagyunk továbbra is Jézus nevében. Amen. Amen. Úgyhogy ebben a Zsoltárban olvasunk a jó pásztorról. A jó pásztor, aki vezeti az ő népét. Azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat engem, csendes vizekhez terelget, és így képzelj el a te elmédben egy ilyen füves legelőt. És persze lehet, hogy most hirtelen valamilyen alpesi legelőre gondolsz, ugye, mert olyan képeket látunk, bár Izraelben nincsenek alpesek, vagy alpok, vagy alpesi területek, de képzelj el egy dús, zöldellő legelőt, ahova a pásztor vezeti a juhokat. És most, mikor azt mondja, hogy füves legelőkön nyugtat bennünket, ez nem azt jelenti, hogy mindig füves legelőn vagyunk. Sőt, hogyha foglalkoztál ezzel a témával, akkor tudod jól, hogy a bárányok általában a füves legelőt hát így letarolják, így megeszik a füvet, és eszik, és rágják, és rágják, és olyannyira legelik azt a területet, hogy utána már igazából a fűnek már a gyökerét kezdik rágni, és ők nem mennének tovább egy másik legelőre, egy harmadik legelőre, hanem ők egy helyben vannak, és ott vannak. És ez a pásztornak a feladata, hogy füves legelőkre terelgesse őket, hogy füves legelőt biztosítson a nyáj számára, és ilyenkor fogja és elindítja a juhokat, előttük megy, mögöttük megy, tereli, és viszi egyik helyről a másikra. És amikor ott is elvégezték a feladatukat, akkor egy harmadikra, egy negyedikre. És ezáltal füves legelőkre jutnak, és olyan barikák lesznek, akik bővölködnek, akik gyarapodnak, akik egészségesek, akik jó kapcsolatban vannak egymással is, és gyarapszik a nyáj. És olykor a pásztor fogja is, és távolabbi területekre viszi a bárányokat, mert tudja, hogy a hegy másik oldalán lesznek akkor a füves legelők, és átviszi őket olyan helyeken, amelyek lehet, hogy ilyen sziklásak, vagy szurdokosak, egy kicsit ijesztőek, de biztos kézzel vezeti az ő nyáját füves legelőkre. És hát most volt Szent György nap, és most nem mezőgazdaságról beszélek, és annyira nem is értek hozzá, de Szent György nap így van, amikor kihajtják az állatokat, és azért tudom, mert debreceni legény vagyok, és az semmit nem jelent, mert városi voltam mindig is, de Debrecen mellett van a Hortobágy, és kiviszik Szent György napon az állatokat, és kivezették a 9-lyukú hídnál, kivezették őket a Hortobágyra, és ott vannak egészen, azt hiszem, hogy Mihály napig, és ezt csak azért tudom, mert Debrecenben van ilyen, hogy Mihály napi vásár, és ez mindig, ez azért, mert olyankor terelik be. Tehát azt akarom ezzel mondani, hogy a juhok vándorolnak. Vándorolnak, mert van egy cél, mert a pásztor, a jó pásztor vezeti őket, és olykor ezek a változások lehet, hogy kényelmetlenek, lehet, hogy bizonytalansággal teliek, vagy szorongással teliek, de megszokják azt, vagy tudják azt, hogy alapvetően füves legelőkre leszünk vezetve. És ugyanígy a személyes életünkben, de most lehet, hogy így a közösségünkről beszélek, a gyülekezetről, hogy új utak, új vágások, új területekre szeretne Isten bennünket vezetni, és erről szól a változás, erről szól a megújulás. Mert egy közösség meg tud fáradni. Egy közösség meg tud azt a legelő területet, ahol van, azt teljesen felhasználja. És olyankor már nem igazán tápláló, és ilyenkor fontos új utakra való vezetés, új területekre és új vágásokra, és egy megújulás, egy újulás. Amikor az elöljárók meghívtak engem, hát 2 évvel ezelőtt, akkor az én szívemben az a vízió volt, hogy egy virágzó, gyümölcsöző, mindenben gyarapodó, növekvő gyülekezetté segítsem ezt a gyülekezetet. Nem én tudom ezt megtenni, csak hogy amit tőlem telhet, mint a gyülekezetnek a pásztora, segítsem, hogy egy kopár legelőről, egy megfakult, egy megsárgult területről, csak segítsem a gyülekezetet egy gyümölcsöző, virágzó, mindenben gyarapodó, növekvő gyülekezetté. És ez igaz az Istennel való kapcsolatunkban, tehát így a szellemiekben, és ez igaz így az egymással való kapcsolatunkban, és hogy valódi kapcsolatok és szeretett kapcsolatok alakuljanak ki, és ez igaz számban is, egy számban növekvés gyarapodó közösségé formálódjunk. Ehhez azonban rengeteg változásra van szükség. Tehát rengeteg változásra, változtatásokra, és hogy figyeljetek, ne csapjuk be magunkat egyáltalán, mert ehhez változtatni kell és változni kell, hogy füves legelőkre jussunk. Lehet, hogy hallottad már ezt a kijelentést, hogy az őrültség nem más, mint ugyanazt tenni újra, és várni, hogy az eredmény más legyen. Így van? Tehát egy házasságban van egy házasság, ami megfeneklett, ami nem működő, és ugyanazt tenni újra és várni, hogy majd egyébként jobb lesz. Így van egy cég, egy üzlet, ami folyamatosan leépül, folyamatosan veszteséges, folyamatosan zsugorodik, így a vevők elpártolnak, belül a cégen belül elmennek az alkalmazottak, és egyre inkább csak leépülés van, és azt mondom, hogy figyelj, csak folytassuk úgy, ahogy csináltuk, biztos, hogy jobb eredmény lesz. Ugyanazt újból és újból nekiugrani. Egy közösségnél ugyanígy van. Ilyenkor változtatni kell, ilyenkor nyitottnak kell lenni a változásra, ilyenkor bele kell lépni új területekbe, új utakba, keresni Istennek az akaratát, keresni azt, hogy hol csúsztak el a dolgok, és hogy min kell változtatni, mert enélkül csak szándékunk, hogy ez jó legyen, de nem fog megtörténni. Figyeljetek, ezek makacs dolgok, meg a tények makacs dolgok. A változásra van szükség kívül és belül. És persze legfőként belül. És figyeljetek, a változáshoz mindig alázat kell. Így van? Alázat kell. Alázat kell ahhoz, hogy szembenézzünk dolgokkal. Szembenézzünk magunkkal, szembenézzünk rossz gyakorlatokkal, szembenézzünk rossz beidegződésekkel, egy házasságban, hogy eddig milyen életmintákat követtek, azzal szembenézni és megnézni, hogy mik voltak azok a helytelen életminták, és egy közösségnél is ugyanígy szembe kell nézni ezzel, ki kell tudni mondani ezeket, be kell ismerni ezeket, és aztán tanulékonynak lenni, nyitottnak az újra, nyitottnak a változásra, és vágynak a változtatásokra. Ezek vezetnek egy életet, egy házasságot, egy gyülekezetet, egy közösséget, egy megújult úton, megújulásra, gyarapodásra és bővölködésre. A büszkeség nem segít ilyenkor, vagy a védekezés, az önvédelem, vagy hogy mindig megpróbáljuk igazolni magunkat, hanem ilyenkor sokszor az alázat, a beismerés, a szembenézés, a tükörbenézés, a tanulékonyság és Istennek a keresés így az új utakkal kapcsolatosan. Úgyhogy szeretnék így a mi közösségünkre nézve arról beszélni, hogy mi mindenben hív Isten változása, változtatása. És ez egyáltalán, ma csak három dolgot fogok érinteni, úgyhogy nem rengeteg ezek fontos területek, de ennél sokkal több van, de hogy mi mindenre hív bennünket Isten változásra, változtatásra, hogy ott hagyjuk a sárga, letarolt legelőt, és a helytelen gondolkozásmódokat, gyakorlatokat, beidegződéseket, és hogy egy ő maga, Isten maga, ezáltal, hogy ezeket ott hagyjuk, és megengedjük, hogy ő új utakra és zöldelő legelőkre vezessen. Úgyhogy az első, amit szeretnék ezzel kapcsolatosan így megnézni, az az, hogy egy pásztor központú gyülekezet helyett egy Krisztus központú gyülekezet. És ezeket, amiket most így érinteni fogok, nem azt mondom, hogy ebben nem történtek változások, jó? Tehát nem azt mondom, hogy most kezdjük a változások elkezdődtek, de most beszélünk róla. De ez nagyon fontos, hogy egy pásztor központú helyett Krisztus központú gyülekezetre van szükség. Ez nem jelenti, ez nem jelenti azt, hogy nem hiszek így a szellemi tekintélyben. Hiszek a szellemi tekintély szerepében, hiszek abban, hogy Isten adott némelyeket, Efézus 4:11-ben, 12-ben némelyeket apostolokul, profétákul, evangelistákul, pásztorokul és tanítókul. Hiszek abban, hogy egy gyülekezetet elöljárók vezetnek a pásztor vezetésével. A pásztor egy elöljárói csapattal kell, hogy vezessen egy gyülekezetet, és hogy A pásztor egy az elöljárók közül. És hiszek abban, hogy az a feladatom pásztorként, hogy felépítsek egy ilyen előjárói csapatot, vezetői csapatot és előjárói csapatot, akik sokszínűek, szeretik Jézust, egységben tudunk lenni, és megvannak a fékek és az ellensúlyok a vezetésben. De azt is tudom, hogy a múltban ebben a gyülekezetben egy túl erős szellemi tekintély volt, vagy túl erős volt a pásztornak a szerepe. Ezt rögtön érzékeltem, ahogy megérkeztem, mert beszélgetésekben sokszor az volt az érvelés, hogy hát ez és ez a pásztor azt mondta, hogy. Ez és az a pásztor azt mondta, hogy. Rájöttem, hogy ha valaminek meg akarja valaki védeni, hogy miért igaz az állítás, akkor csak valamelyik pásztort kell idézni, és akkor az igaz lesz. Ugye ezt nem hisszük, hogy ez így van. Hisszük? Nem. Bólogassatok valamelyik módon. Oké. Okay. Valamilyen módon. Jó. Nem, ez nem így van. Így van? Vagy az, hogy így van, régebben hallhattunk ilyet, és lehet, hogy most is van ilyen, hogy pásztor, mondd meg, hogy hol az én helyem a gyülekezetben, mi az én szolgálatom, vagy mi az a részem, vagy mit csináljak. És azt akarjuk mondani, hogy ez helytelen, ez nem így működik. Egy közösség nem pásztor központú, hanem Krisztus központú kell, hogy legyen, hogy az Úrhoz menjünk ezekkel a dolgokkal, az Úrral beszélgessünk ezekről, az Úrtól vegyünk vezetést ezekre vonatkozóan. Vagy, hogy régebben nem lehetett összejönni csak úgy, valamilyen szellemi tekintély nélkül, vagy pásztor nélkül rendszeresen, hanem meg volt mondva, hogy kell, hogy legyen ott szellemi tekintély, különben a dolgok félre fognak siklani, különben hát valamilyen összeesküvés vagy lázadás lesz majd belőle idő során. Ezért nyilván nagyon sok jó dolog, ami ebben a gyülekezetben elindult, mert volt igény rá, nagyszerű szellemmel betöltött, nagyszerű gyülekezeti tagok, akik csak volt igényük arra, hogy összejöjjenek, pár család, páran, így úgy, amúgy, alapvetően előbb-utóbb lett oda küldve valaki, aki odaült abba a székbe, aki végül is megmondta a tutit, és ezáltal szétverődött az a jó kezdeményezés. Úgyhogy csak szeretném azt mondani, hogy ez egyáltalán nem az út, ami a mi útunk, hanem egy Krisztus központú gyülekezet az, amire vágyunk, hogy ne aztól függjön valakinek a helye a gyülekezetben, hogy mennyire ismeri a pásztort, mennyire közel van hozzá, vagy milyen kapcsolatban van vele, hanem így az Istennel való kapcsolatunkból fakadjanak ezek a dolgok. Így egy pár hónappal ezelőtt volt egy látogató, aki így visszalátogatott, és így beszélgettem vele, és ott volt valaki, és mondta ez a látogató, hogy hát úgy hallom, hogy a gyülekezetben újból így pörögnek a dolgok, és hogy pörög a gyülekezet, és pörög. És akkor ott voltam ezzel a testvérrel, és így ránéztünk, és mondtuk, hogy nem, illetve nem is ez a cél, nem is ez a szándékunk, hogy pörgessük ezt a gyülekezetet, hogy események, programok pörgessük, hanem sokkal inkább az a szándékunk, hogy a Krisztus ismeretében járjunk, a vele való kapcsolatunkban egyes-egyenként, hogy ebből fakadjon az összes jó gyümölcs aztán, ami megszületik, legyen az szolgálat, legyen az esemény, legyen az bármi, az sokkal inkább így a Krisztussal való kapcsolatból, és nem pedig valamilyen fajta pörgetésből szülessen. És ez egy út. Velem vagytok még? Ez egy út. Tehát, hogy ez nem jön, tehát nem lehet egyikről a másikra váltani egy hét alatt, vagy egy hónap alatt. Hanem ez egy út az egyikről a másikra. És ez az út, ez időbe telik, és energiába, és türelembe, és ezen az úton vagyunk, erre fele megyünk. Egy másik ilyen terület, ami így abszolút nem csak nekem, hanem vezetőkkel, így sokszor beszélünk, és így a szívünkön vagy erősítsük, az a hívő papság, személyes autonómia és az egyéni felelősség. Hogy ez egy olyan változás, változtatás, ami annyira igei, annyira bibliai, annyira fontos, így, hogy a hívő papságunkba teljesedjünk ki, a személyes autonómiánkba, az egyéni felelősségünkbe, hogy bármi, ami történik a gyülekezetünkbe, bármi az a te személyes Istennel való járásodból fakadjon. Megvan? Tehát, hogy a te személyes Istennel való életedből fakadjon, így minden. Így a gyülekezetben a helyed, így a te, ne oda legyél téve, hanem a te személyes Istennel való életedből fakadjon. Ezt értjük, hogy ehhez azért idő kell, nem? Tehát ez nem egy egyszerű út, de ez egy olyan út, ami egy olyan alapot fog adni nekünk, amire lehet építeni, aminek következtében ez a gyülekezet egy gyarapodó, bővölködő, virágzó, gyümölcsöző közösségét tud válni, ahogy ez kiformálódik. Hogy a szolgálatod, ez a te személyes kapcsolatodból Istennel ebből fakadjon. Az adakozásod, a személyes Istennel való kapcsolatodból fakadjon. Így az egész életed, amit teszel, az a személyes életünkből fakadjon, és az életedből fakadjon. Hogy a gyülekezet az nem egy pótszer. Oké? Tehát a gyülekezet az nem az Istent igyekszik pótolni, vagy az Istennel való papságot igyekszik pótolni, vagy nem így a személyes felelősséget, vagy az egyéni felelősséget, vagy személyes autonómiát igyekszik pótolni a gyülekezet, hanem a gyülekezet az pontosan arra lett előhívva, hogy hívő papok, személyes autonómiával, egyéni felelősséggel bíró hívőknek a szeretet közössége legyen. És amikor a gyülekezet hívő papok, egyéni autonómiával bíró, felelőssége bíró hívőknek a közössége, akkor ott virágzás van. Mert nem egymás miatt teszünk dolgokat. Nem azért, mert elvárja valaki tőlünk. Vagy nem azért teszünk dolgokat, mert mit szólnak, ha nem teszem, hanem azért teszünk dolgokat, mert mélyen a szívünk mélyén meg vagyunk győződve, hogy Isten erre indít, erre hív engem. Úgy érzem, hogy Isten ezt adja nekem most. És beleállok. Így van? És ez olyan csodálatos, annyira csodálatos. De a gyülekezet nem igyekszik pótszer lenni. Én mélyen hiszek a gyülekezetben, mélyen hiszek a helyi gyülekezetben. Szenvedélyesen hiszek. De nem lehet pótszer. Nem jöhet be közéd és Isten közé. Nem jöhet be. Nem jöhet be egy vezető közéd és Isten közé, nem jöhet be egy pásztor, egy elöljáró, senki, mert akkor összekeverednek a dolgok, hogy mit miért teszünk, értitek? Összezavarodnak, és rossz motivációkból fogunk tenni dolgokat, és annak rossz gyümölcsei lesznek, és elcsúszik a dolog, és ezt nem szeretnénk. Nem szeretnénk újból, nem szeretnénk. Ez a 2 Mózes 19-ben, amikor a nép azt mondta Mózesnek, hogy mi itt maradunk, és Mózes, te menj fel a hegyre, és te beszélj Istennel. És majd mondd el nekünk, hogy mit mondott az Isten. És az egyéni hívő papságokat, amire lehetőség volt, felcserélték egy olyan működésre, ahol Mózes az Isten embere beszélget Istennel, ők nekik pedig elmondja az Isten ember, hogy mit mondott Isten. Ez annyira ellene megy az új szövetségnek. Hát micsoda az a kiváltság, amit az Úr Jézus megszerzett számunkra a kereszten? Az az előjog, az a jog, hogy mindannyian Istenhez megyünk, hogy mindannyian ő belőle merítünk, hogy mindannyian ővele vagyunk közösségben, és szívünkre helyezi az ő terheit, és a helyi gyülekezet pedig buborékol és forrásponton van, felrobban, mert mindannyian Istenből merítettünk, és úgy állunk be, úgy tesszük azt, amire Isten indít bennünket. Oké, sikerül átadnom? Oké, bólogassatok. Így is bólogathatok, meg így is el fogom fogadni. Oké, tehát amikor, tudod, hagyd mondjam ezt így, hogy kérlek, ne tegyél semmit a gyülekezetért. Tudod, ne tegyél semmit, mikor szolgálsz, ne a gyülekezetet szolgálj, mikor adsz, ne a gyülekezetnek adj. Amikor áldozatot teszel, vagy hozol, most nem egy bárányra gondoltam, vagy valamire, de tudod, áldozatot, akkor ne egy gyülekezet érted. Ez igen, a gyülekezetben tesszük, nem csak ott, de a gyülekezetben, a helyi gyülekezet, ahogy építjük a Krisztusnak a testét, az eklézsiát, de ez Istenért, Istenből, Istennel, Istenért, hogy mikor szolgálsz, Isten miatt szolgálj. És Isten szolgáld, legyen bármi, legyen az zene, legyen az gyerekszolgálat, legyen az fogadás, legyen az szendvicskészítés. Csak tudd, hogy ez egy óriási dolog, bármit is teszel, amit Isten a szívedre helyezett. És hogy lehet az egyik nagyobb, ha Isten téged arra indított, mint a másik? Megvan? Hogy lehet az egyik értékesebb, mint a másik? Hogy lehet ezeket összehasonlítani, ha Istennel járunk? Így van? Nem lehet. De ez Istenből fakadóan, Istenért kell, hogy történjen, mert ő kell, hogy indítson. És hogyha pedig nem indított téged, és nem adta a szívedre, és nem, akkor nem az a tied. És ez nem azt jelenti, és persze ez nem azt jelenti, hogy mindent így világosan hallunk, és piros telefonvonalunk van Istenhez, és valaki éppen itt az előkészületen azt mondja, fú, ne haragudj, tudnál nekem segíteni egy dologba. Ó, várjál testvér, ezért most imádkoznom kell. Nem. Egy szolga szívünk van, de most olyan dolgokról beszélek, amik ilyen hosszabb távok, amikre így Isten vezetése és indítatása nélkül csak nem akarunk beleállni. És igen, ebben szeretnénk nagyon-nagyon szeretném, hogy sokat növekedjünk gyülekezetként. Hogy ez a te felelősséged. Ez a te felelősséged. Most így jól rátok tolom az egészet, jó? Jó lesz? Így rátok tolom az egészet. Így te felelőt, figyeljetek. Így ez a te életed. Ez a te életed. Ez a te szellemiséged. Ez jelenti az hívő papság, személyes autonómia, egyéni felelősség. Ezek a te döntéseid. Te kaptál szellemi ajándékot, te vagy a felelős, hogy használd. De nem én vagyok, bocsánat, én a sajátomért vagyok felelős. Most igyekszek használni ezt, jó? De te vagy a tieidért felelős. Te vagy a felelős. És Isten, hogy te fogsz megállni. Te fogsz megállni. Mikor ott leszünk az Úr előtt, az Úr nem fogja azt mondani, Pásztor Csaba, ezt nem fogja mondani. Azt mondja, Csaba, ide figyelj. Miért nem vetted rá ezt a gyermekemet, hogy szolgáljon? Miért nem vetted rá ezt a gyermekemet, hogy a szellemi ajándékát használja? Így van? Az Úr nem fogja ezt mondani. Mert ez nem az én felelősségem. Ő azt fogja megkérdezni tőlem, hogy én hogyan használtam az én szellemi ajándékomat. Én hogyan jártam vele. Én hogyan hallgattam rá. És a feladataimat, amit tőle kaptam, hogyan végeztem. És ez tőled fogja. Ez a te felelősséged, és ezért csodálatos. Ez a te életed, ez a te elhívásod, a te Istennel való kapcsolatod. És minél többen így járunk, így gondolkodunk, ebből merítünk, annál inkább ez a gyülekezet csak így egy virágzó, gyümölcsöző közösségé válik. Mert ez az, ami mozgatja. És nem adhatod egy gyülekezetnek oda, vagy egy vezetőnek, vagy egy pásztornak a szellemi életet feletti kulcsot. Senkinek. Itt van a kulcs a szellemi életem felett. Nem. Ez a tied, Istennel. Te és az Úr. És és itt vagyunk a gyülekezetben, és tudjátok, hogy sokan elmentek ebből a gyülekezetből, és nem szoktam már erről beszélni, de most szeretnék erről beszélni, mert meg érinteni bármennyire is fájdalmas mindannyiunknak, de csak azért, hogy ki legyen mondva, sokan elmentek a gyülekezetből. És tudjátok, régen, és biztos tudjátok, hogy innen nem lehetett könnyen elmenni. Tudjátok, hogy meg voltak bélyegezve azok, akik elmentek. Tudjátok, hogy különböző bélyegek voltak rajtuk, hogy ők hűtlenek, vagy nem szellemiek, vagy ők nem vigyáztak a szívükre, vagy ők lázadók, stb. És remélem, hogy egyetértünk abból, hogy ez helytelen. Ez helytelen volt. Bólogassatok valamilyen irányba. Ez helytelen volt. Ez nagyon helytelen volt. És tudod, most lehet, hogy ott vannak a bélyeggel, és igazából lehet, hogy nem is tudják feloldozni magukat, mert úgy érzik, hogy valami olyat tettek. Néhányan lehet, hogy így érezhetik. És ez nem helyén való. És persze, bocsánatot is kérhetünk ezért. Én nem voltam itt, valaki mondta, hogy ne kérj Csaba bocsánatot, mert hülyén hangzik, mert te nem voltál, itt se voltál. De azt kell mondunk, hogy bocsánat, igen. Igazából azt kell, hogy mondjunk, hogy tudod, igen, valóban dolgok helytelenek voltak itt. Nem te voltál a helytelen, helytelenek voltak itt. Sok minden. És hogy elmentél, nem te voltál a hibás ebben. Ez nem volt, tudod, olyan dolog. Nem volt, nem te voltál a hibás. És miért, több dolog miatt érintem ezt, hogy azt gondolom, hogy akik pedig itt vagyunk, és itt maradunk, és ez az ereje a dolgoknak, figyeltek. Mi nem azért maradtunk itt, és remélem nem azért vagy itt, mert féltél elmenni, hanem remélem, hogy azért vagy itt, mert Isten ide hívott téged. Én azért vagyok itt, mert Isten ide hívott engem. És minél többen azért vagyunk itt, mert Istennel való kapcsolatban ő a szívünkre tett valamit, ráterhelt valamit, és most itt vagyok, mert ő itt akar engem látni, mert itt akarja, hogy én ennek a közösségnek része legyek, mert itt akar engem megáldani, és itt akarja azt, hogy én áldás legyek mások számára. Minél többen nem egy kényszerpályán éljük az életünket, nem egy gyülekezet túszai vagyunk, egy helyzet túszai, hanem szabad akaratunkból döntöttünk, értitek? Az erőt ad az egész helyzetben, tekintét ad, hogy én nem túsz vagyok, én nem rab vagyok, én nem egy szerencsétlen helyzet túsz, hanem nem az, hogy itt maradtam, mert itt kell maradnom, mert különben mit gondolnak rólam, ha elmegyek, hanem én azért vagyok itt, én azért vagyok itt. Mert az Istennel való kapcsolatomban a mindenható Isten azt erősíti a szívembe, hogy itt van az én helyem. Itt van az én helyem, mert Isten, Krisztus az, aki az ő testébe elhelyez bennünket. És itt vagyok, és most ebből meríthetek hívő papságban, személyes autonómiában, és egyéni felelősségben. És ez egy utazás, ez egy út, de minél többen, minél inkább így vagyunk, és ez dobbantja a szívünket, annál inkább legyőzhetetlenek vagyunk, mert nem emberektől fog függni az, amit teszünk. Isten a szívedre helyezi, hogy szolgálj valaki felé. Isten a szívedre helyezi, hogy bátoríts valakit. Isten a szívedre helyezi, hogy lép valaki felé. Így van? És ez megmérhetetlen. Mi ennek az értéke? és aztán lépsz, és aztán kapsz egy pofont. Lehet, hogy az illető elutasító. Lehet, hogy csak közömbös, vagy közönyös, vagy passzív. De hogy te nem azért teszel valamit, mert az emberek miatt, hanem neked van egy Istennel való kapcsolatod, és Isten bátorít téged valamire, és hagyj adjam ezt a bátorítást nektek, hogy járj abba, amiben Isten bátorít téged, amit Isten a szívedre tesz, járj benne, élj benne, mozogj benne, legyen hited benne, legyen bátorságod benne, fedezd fel ezt. Ezt nem lehet importálni más emberektől, ezt nem lehet lehúzni másoktól. Persze csinálhatjuk azt, mondjuk páran csinálunk, amit és mi beállunk, és ugyanazt teszünk, de nem erről szól a Krisztus teste, hanem csak legyetek bátrak, legyetek erősek, álljatok benne, legyen egy erőteljes, robosztus kapcsolatunk mindannyian az Úr Jézus Krisztussal. Bátorodjunk az ő igéjében, a személyes életünkben, a szelleme által, mert ez fogja kiviráztatni azt a fajta közösséget, amely egy olyan alap lesz a gyülekezet számára, amire az Úr Jézus Krisztus építeni tud. És amely áldás lesz a gyerekeinknek, áldás lesz az unokáinknak, áldás lesz a következő nemzedéknek, áldás lesz azoknak, akiket Isten ide be fog hozni, mert be fog jönni, és lesz egy jó alap, amire lehet építeni, és ők már majd erre a jó alapra tudnak építeni, erre a jó alapra épülhetnek, és ez meg is fog látszani sokszor rajtuk, mert lesz egy jó alap, nem egy ilyen eltorzult, elferdült alap. És alapot nem lehet cserélni egyik pillanatra a másikra. Velem vagytok? Nem olyan, hogy figyelj, ez egy gánya alap, egy rossz alap volt, és most pedig hip, 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 hop, 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 hop. Új alap van. Új alap van. Nem. Az egyik kezünkben ott kell legyen a kalapács, amivel megpróbáljuk a helytelen gyakorlatokat, a helytelen gondolkodásmódokat, a helytelen beidegződéseket egyszerűen csak így leépíteni, fülön csípni. Nem egymás életébe, úgyhogy tudod lefülen, hanem így a saját életünkbe, a saját gondolkodásunkba. És aztán a másikkal pedig a malteres kanál, ahol építünk és nyitottak vagyunk arra, amit Isten szelleme tanít bennünket az újra, és szembenézünk, és a szembenézés olykor fájdalmas, de felszabadító is, mert egy csodálatos Istenünk van. Úgyhogy be kell fejeznem valahol, hagy érintsem az utolsót, a harmadikat, amit szerettem volna. Így egyéni kezdeményezés, változás, egyéni kezdeményezés kontra üzemeltetés. Tehát azt szerettem volna itt kifejezni, hogy nem üzemeltetni akarjuk a gyülekezetet. Most így az üzemeltetés, az üzemi konyha jutott eszembe. Nem üzemeltetni akarjuk, hanem Efézus 10, bocsánat, 1 Korintus 12, 27 az egyszerű fordításban így hangzik, hallgasd ezt. Tehát ti együttesen a Krisztus testét alkotjátok, egyenként pedig ennek a testnek tagjai vagytok. Mindegyikőtöknek megvan a maga helye és feladata ebben a testben. Oké, tehát együtt a Krisztus teste vagyunk, egyenként pedig tagok vagyunk, és Istentől van helyünk és feladatunk ebben a testben. És ahogy így járunk abban a helyben és feladatban, ami az Úrnak van számunkra, úgy az egész épül, virágzik. És ez egyéni kezdeményezés, és nem üzemeltetés, és tudom, hogy ez kapcsolódik az előzőhez, amit eddig beszéltem így a hívő papsághoz, de csak szerettem volna ezt kiemelni. Most hétfőn így a vezetői csapatban vendégünk volt Kalupka János, a Naphegy gyülekezetnek a pásztora, és hozott egy témát, aminek az volt a neve, hogy a gyülekezeti életciklus. És csak egy, most nincs itt tábla számomra, de felrajzolt egy görbét, és felrajzolt 7 állomást így a görbén. És legfelül volt a tartós egészség. hogy egy gyülekezet életében, amikor a tartós egészség időszakában gyarapodás, növekedés, bővölködés, áldás ebben él. És aztán a hanyatló ágán, a görbének ott volt az egyik, az üzemeltetés. És azt mondta erről, hogy az üzemeltetés az, amikor annyira így a programok vannak elől, annyira így azokra fókuszálunk. Az egészséges szellemi életet és kapcsolatok helyét átvették a programok, és azokat pörgetjük. És úgy tűnik, hogy a gyülekezet tele van élettel, de ez már nem igazán az az élet, hanem a programok, amik azt az életet hozzák. Mi nem ebben a helyzetben vagyunk. Beszélgetésünkben azt mondtuk, hogy igen, ez volt 8 éve, vagy 10 éve, vagy akár hány éve, tehát mi nem ott vagyunk. Ez volt az üzemeltetés, de ez már a hanyatlás. Ez már a hanyatlás. Sok ember nem tudja, hogy hanyatlás, akinek van füle, akinek van érzéke, ő tudja, felismerése, tudja, hogy ez már a hanyatlásnak a jelei. A hanyatlás után, vagy az üzemeltetés után van a fenntartás, amikor már a fókusz az, hogy az emberek mennek el, és hogy miként próbáljuk elejét venni az, hogy elmenjenek az emberek, mert az egész már kezd kiüresedni, de még mindig pörög, még mindig, de már mennek el az emberek. Mi nem ebben a fázisban vagyunk, ez már volt régebben ez a fázis. És aztán jön az utolsó fázis, a hetedik, a görbe alján, a halálhoz közel, ezt úgy hívják, hogy lélegeztetés. Amikor egy közösség már majdnem meghalt, már természetes módon van életben tartva, mert igazából ez már egy hulla lenne. Üzemeltetés. És aztán beszélt a János arról, és aztán ezekről beszélgettünk, hogy minél hamarabb észreveszik a gyülekezet vezetői a hanyatlást, felránthatják a botkormányt, a repülőgép kormányát így a hanyatló ágból, hogy aztán újból meglegyen a megújulás, változás, megújulás, és újból megtörténjen az emelkedő ág, de ahhoz drasztikus változásokra van szükség. Felismerni, szembenézni, és megérteni, hogy most fel kell rántani, nem érdekel, hogy ki mit gondol, fel kell rántani azt a szöröncsétlen botkormányt. Oké? És persze a mi esetünkben, fiúk, lányok, csak a vak nem tudja, hogy fel kellett rántani a botkormányt. Tehát ebben az esetben csak a süket és a vak nem tudja, hogy durva változtatásokra kell, van szükség ahhoz, hogy ez a közösség élhessen, megújulhasson, jövője legyen, víziója legyen. Ez durva változtatások kellenek. Úgy értem, nyilván ezekben vagyunk, és most nem sok terápiára gondolok, persze vannak olyan vezetők, akik szeretik a sok terápiát. Én nem ilyen vezető vagyok, persze sokszor vitatkozok így magamban, hogy lehet, hogy jobban ilyennek kellene lennem, de nem feltétlenül. De a lényeg nem ez, hanem a lényeg az, hogy amikor felrántják a botkormány zuhanásnál a hanyatló ágban, akkor a repülő nem megy felfele azonnal. Gondolom, ezt tudjátok. Így van? Megy lefele, és ez fizika. Megy lefele, és megrántják a botkormányt, és még egy ideig megy lefele. Egy ideig megy lefele. És ha szerencséjük van, akkor szépen vízszintesbe kerül, és ha szerencséjük van, még idejében kerül vízszintesbe, és elkezd felfele menni. És nem tudom, hogy mi nálunk ez pontosan melyik fázisban van, de ennek vannak, persze COVID is volt közben az elmúlt másfél évben tarkítva, de van az a része, ahol felrántod a botkormányt, változtatások vannak, úgy értem, durván az üzemeltetést beszüntettük, igazából már előtte, és azt mondja, hogy oké, fókuszáljunk a lényegre, fókuszáljunk a változhatatlanra, és felrántjuk, és reméljük, hogy így a fáknak a teteje még éri a gépnek az alját, de elkezd a gép előbb-utóbb felfele menni. És elkezd a megújulás szakasz lenni, elkezdnek új gyakorlatok jönni, új egészséges szokások. Ezt megelőzi egy Istennel való kapcsolatban való megújulás, egy ráfókuszálás, egy hozzávaló közelhúzódás, és ott van a megújulás. De amit szeretnék mondani, az az, hogy programok, események, és tudom, hogy ezt mind tudjátok, tehát a kórusnak prédikálok, vagy remélem, hogy mind tudjátok, nem fogják elhozni, és persze én ezt hittem és tudtam, hogy nem ez az út, és ezért nem ezen az úton indultunk el, hanem egyenként a tagokból, amint átmegyünk ezen, onnan jöhet az, ahogy így az Istennel való kapcsolatunkból fakad a gyülekezet építkezésének a következő lépései. Mindenünk Istennel való kapcsolatából, az én Istennel való kapcsolatomból, a te Istennel való kapcsolatodból. És tudod, mi az, ami az Istennel való kapcsolatodból, és ez egy folyamat. Tudod, Isten, és így arra vágyunk, hogy ez így kivirágozzon köztünk. Ezt izomból nem lehet, vezető izomból nem lehet létrehozni. Tehát figyeljetek, vezető izomból sok mindent létre lehet hozni, szellemi életet nem, valós életet nem. Ebben a gyülekezetben sok minden vezető izomból lett létrehozva. Nem. Hanem ez a köztünk lévő Krisztus, a vele való kapcsolatból. És aztán ott van a szíveden, és lehet, hogy ott van, és ott van, hogy lépjél valaki felé. És aztán ott van a szívedben, hogy te szívesen benne lennél a szendvicskészítő csapatban. De nem azért, mert valaki csavargatja, hanem valóban te szabad vagy arra, hogy szolgálj. Te szívesen benne lennél a... tudod, valamelyik csapatban, ami működik. Lehet, hogy az üdvözlőknél. Lehet, hogy később egy utcai evangelizáció csapatot te szívesen vezetnél. És akkor azt mondjuk, hogy hajrá, és azt mondjuk, hogy tesók, itt van a testvérünk, ő szívesen vezet egyet, szombaton 3-kor. Lehet csatlakozni hozzá, így van? És ez valami, ami innen fakad. Vagy... lehet, hogy kórházlátogatás, így van, vagy szociális érzékenység, vagytok itt jó néhányan, akik szociálisan érzékenyek, és Isten adta nektek ezt a részt, és ott van, és ezt ő rakja össze, és te légy nyitott arra, hogy ő indítson téged, te, és beszélgessünk utána, és lépjél bátran felé, mert így építi Krisztus a gyülekezetet. És csak így emlékszem a király Istvánra, aki mikor a változások megtörténtek, vagy mikor én lettem a pásztor így másfél évvel ezelőtt, akkor feltette a kérdés, hogy hogyan tudok én segíteni a gyülekezetemnek. És aztán azt mondta, hogy hát lehet, hogy hogyan tudnám építeni. Lehet azzal, hogy csak jelen leszek. Tudod, azzal jövök, azzal jelen vagyok, azzal tudom építeni, így van? Utána adódott így a kis csoportnak a lehetősége, és mivel Sénék korábban tartottak, Sén bibliatanulmányt náluk, ők nyitottak voltak, hogy ők fogadjanak egy házi csoportot, és hogy vezessék István és Csilla, vezessék együtt. Utána, tudod, a szívén volt így a hangosítás, és így a Zsolti mellé beállt, a Novák Zsolti mellé. Így hogyan tudom így a gyülekezetemet építeni? Hogyan lehetek ennek a közösségnek az építésére? Emlékeztek, beszéltem erről már, hogy így a Szent Sátorban, ami Istennek a háza, így Isten azt mondta Izrael népének, hogy mindenki hozzon be valamit. És a Szent Sátor isteni tervrajz szerint épült, de abból, amit Izrael gyermekei vagy Izrael fiai hoztak. És ugyanígy a gyülekezet, így abból, amit mi hozunk be. És lehet, hogy hallottátok már ezt, hogy mert a gyülekezet valóban ilyen. Tehát nincs senki, aki így helyettünk majd beáll és megcsinálja. Hogy ha jöztök, lesztek. Ha hoztok, esztek. Ismétek ezt? Így van? És ennyire csodálatos. Ha jöztök, lesztek. Ha hoztok, esztek. Ha nem hoztok, nem esztek. Így van, ha nem jöztök, akkor nem lesztek. Hogy sokszor, emlékeztek, beszéltem erről a nagy tárról, mikor így a házi csoportról beszéltünk, de ez igaz az egész gyülekezetre. Hogy igazából amit behozunk, azt fogunk enni. Így van? Amit hozol, beraksz a közösbe, azt tudjuk kivenni. Így van? Képzelj el ide egy nagy, nem tudom, hordóvizet. Így van, és hozol egy pohárral belőle, vagy hozol egy pohárral, hozol bele. És fogod, és a poharadból így beleöntöd a hordóba a vizet. Így van, hoztál. És most mindannyian tudunk merni. És te ki tudod merni a sajátodat egyébként, amit hoztál? Nem tudod kimerni, így van? Nem, te merni fogsz be, és más is merni fog. És ilyen csodálatos a gyülekezet. Ennyire csodálatos. És persze mindenki szeretne jó gyülekezetet. Ez igaz. De lehet, hogy nem mindenki akar beletenni. Nem mindenki akar hozni. Különböző okai vannak ennek. De hogy mondjam, hogy minél többen hozunk, annál többünk van. És Isten megáldja. És így gerjed, így ez a szellemi élet és a megújulás. Úgyhogy a te egyéni részed, és hogy fejezem be ezzel, a te egyéni részed fontosabb, mint gondolod. Fontosabb, és a te egyéni részed értékesebb, mint gondolod. Tehát, hogyha ugye azon gondolkodsz, hogy van nekem részem, vagy az, amit hozok, az a rész az értékese, vagy fontos-e. Hogy mondjam, hogy végtelen, és megmérhetetlen. Megmérhetetlen. Ha Isten indít rá, ha ez Istentől van, akkor ez megmérhetetlen. Akkor felesleges vitázni, hogy figyelj, ő 2 decit hozott bele, ő pedig 10 litert hozott bele. Emlékeztek az özvegyasszony 2 fillérére? Jézus mit mondott? Hát ő többet adott mindenki másnál. Így van? Mert ez erről szól. Tehát nem arról szól, hogy itt mérjük, hogy ki mennyit hoztál, hanem arról szól, hogy az Istennel van egy életünk, és hozunk abból fakadóan, amit Isten ad nekünk, amire Isten indít, és legyünk bátrak, jó? Legyünk bátrak, járjunk ezen a változásnak az útján. És majd még fogok beszélni majd később így az egészséges kapcsolatok, mert olyan alapokról, amik itt nagyon-nagyon elcsúsztak, és szembenézünk ezzel, és azt mondjuk, hogy igen, Isten, igen, Uram, és legyünk bátrak azokban, amiket Isten tanít, amilyen felismeréseket ad, és hozzuk azt a részt, és Isten bőségesen meg fogja áldani. És tudjátok, egy gyülekezet az nem egy atomfizika, vagy nem kell atomtudósnak lenni. Nem kellenek nagyszerű emberek egy gyülekezethez, nem kellenek szuperhősök egy nagyszerű gyülekezethez. Sőt, nagyon sokszor olyan emberek, akik szuperhősök akarnak lenni, még hátráltatják is, és olyan vezetők, akik szuperhősök akarnak lenni, hátráltatják egy gyülekezet kibontakozását. Mert egy gyülekezethez nem szuperhősöknek kell, hanem olyan hívők, olyan átlag emberek, akiknek van a mindenható Istennel egy valós kapcsolatuk. És a mindenható Isten ott van az életükben, és ráhelyezi az ő terheit a szívükre, és ők pedig meglépik azokat a dolgokat, amikre Isten vezeti és indítja és mutatja őket. Bátrak ebben, és ebből virágzás és gyümölcsözés és egység és áldás és növekedés és gyarapodás van az egyének életében, egy közösség életében és egy közösség hatásában, ahogy egy városban van. Amen. Amen. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket. Köszönjük neked, Urunk, az, hogy te vagy a gyülekezetnek az Ura. És köszönjük azt, hogy te vagy a jó pásztor, aki füves legelőkre vezeti a te népedet. És Uram, akkora biztonságban vagyunk te veled, te melletted, a te közelségedben. És akkora vigasztalás és bátorítás és motiváció és ösztönző erő, így a te szereteted. Atyám, csak így azért imádkozom, hogy ahogy ezen az úton vagyunk, hagyj lehessünk tőled jövőn bátorítás egymás számára. Ahogy ebben a változásokban vagyunk, Atyám, hagyj tudjunk mind közel húzódni hozzád, a füleinket odaadni neked. Uram, imádkozom azért, hogy te virágoztass ki köztünk a különböző részeket, az egészséges kapcsolatokat, az egészséges kapcsolódásokat. Te virágoztass ki köztünk az egészséges szolgálatokat, amik téged dicsőítenek. Imádkozom azért, hogy ne ellenállás legyen bennünk, hanem nyitottság arra a változásra, és arra a megújulásra, amit te kezdeményezel. Köszönjük neked. Csak ahogy így itt vagyunk, csak légy egy picit így Istennel közösségbe. Beszélgess vele, vagy csak így légy csöndbe. Engedd, hogy ezek, amiket hallottál, így elmélyüljenek benned. Sokszor ezek a csendes idők sokkal gyümölcsözőbbek lehetnek, mint a futkározás. Hagyj eljön át téged.